A G7 Hold beszélgetések 5. része Kapitány Istvánnal beszélgetek, aki már 1987 óta sárkötelékében dolgozik.
Borzasztó, hogy
eljött.
Igen, hosszú ideje, igen. Ez így van, és nagyon szép évek voltak ezek, nagyon izgalmas pár év.
És utazással teli pár év.
Így van, igen.
Hol itt élt, hol ott élt, de mindig nagyon sokat utazott.
Igen.
És ezen gondolkodtam, hogy egy ilyen embernek az identitását alapjaiban megváltoztatja a jelenlegi helyzet. Most nincs utazás, most nem lehet kutakra menni.
Azt hittem, hogy az utazás megváltoztatja az identitását. Mert az igen, Tehát akkor elindulhatunk onnan is.
Induljunk onnan. Az igen, miben változtatja?
Igen. Hát gondolja, 87-ben ugye ez még a vasfüggöny lebontása előtti időszak.
Bár már a vége felé.
De... Nagyon a vége felé, nagyon egyszerű. De hát én ugye a Shell-nél elkezdtem dolgozni, és hát akkoriban azért nem volt jellemző, hogy az emberek repkednek jobbra-balra a világban, és én sem repkedtem 87-től olyan nagyon, egyszer-kétszer elmentünk Bécsbe, emlékszem, amikor volt meeting, de akkor az még nem volt annyira egyszerű, és majd amikor 89-ben az egész megváltozott, és én 91 elejétől már Angliában dolgoztam, hát akkor aztán beindultak.
Na, az egy óriási változás lehetett.
Igen, az agyváltozás, az is volt egy olyan érdekes dolog, mert ugye én Magyarországon kezdtem dolgozni a Shell-nél, és ez egy olyan időszak volt, hogy egy fiatal ember számára nagyon szerencsésen alakulhattak a dolgok, hogyha valaki
esetleg... Hát ha abban a korban volt, ön az a generáció, igen, aki nagyon jó időben kapta a rendszerváltást.
Igen, igen, igen. El kell csípni a fonalat, tehát ez olyan érdekes, hogy sokszor beszélgettünk erről, tehát a lehetőséget célszerű az életben megragadni, tehát az egy dolog, hogy valaki szembe jön egy lehetőség, azt tudni kell kiaknázni. De én nem tudtam, hogy ki tudom aknázni. Tehát ezek nem olyan dolgok, hogy az ember, mit tudom, 26 éves fejelő biztos abban, hogy ezt meg tudja oldani, vagy hogy ő erre teremtődött. Az történt, engem megkértek, hogy menjek a Shellhez, és csinálják valami olyat, amihez ők úgy gondolták, hogy én értek, igazából olyan nagyon nem értettem, de egy dolgot megtanultam nagyon gyorsan, maga ezt nem tudhatja, mert jóval, de jóval fiatalabb, de ugye a Shell Interág áruházakat kellett kialakítani a semmiből. Azok, akik a 80-as évek végén Magyarországon vásároltak, azok ismerik ezt, és ez volt a feladatom. És hát ugye,
miért hitte, hogy meg tudja csinálni?
Nagyon, nagyon tetszett a kihívás, és én úgy gondoltam, hogy nincs ennek egy negatív konzekvenciája. Ha nem sikerül, akkor megpróbáltam.
Tehát ennyi? Tehát ez a konzekvencia? Nem igen, sikerül, igen, akkor is legalább
persze, megpróbáltam. Megpróbáljuk, és biztos, hogy megoldjuk valahogy. Határtalan önbizalom, mint a 25-26 évesen, ami úgy általában így szokott lenni. És egy olyan vállalathoz kerültem, ami erőforrásokban nagyon erős volt. Amiben gyengébbek voltak, én azt gondolom az, hogy ezeket az erőforrásokat hogy aknázzák ki. Tehát emberekkel bánni, embereket összefogni. És nagyon érdekes, egy nagyon fiatal ember, a beosztottaim általában kétszerűen idősek voltak, mint én. De nem volt belőle semmi probléma, mert látták, hogy van egy kialakult cél, én láttam, hogy mi az irány. És rájöttem nagyon korán, ez egy nagyon előnyös dolog, hogy van érzékem ahhoz, hogy emberekkel közösen valamit csináljak.
Van érzéke, és ahányszor látom, mindig iszonyú jó hangulatban beszélget emberekkel.
Igen.
De valójában van olyan, hogy szeret, nem szeret? Tehát tud különbséget tenni, vagy mindenkivel megpróbál jó viszonyban lenni?
Mindenkivel. Nekem van egy alapfilozófiám, és nem csak alapfilozófia, hanem úgy ítélek meg embereket is, hogy ki hogy bánik. Például figyelem a saját kollégáimat, akik velem egy szinten vannak, hogy beszél a sofőrrel, hogy beszél a takarítónővel, és hogy beszél mondjuk egy miniszterelnökkel. És azt látom, hogy kedvesebben beszél egy sofőrrel, vagy egy takarítónővel, mint a miniszterelnökkel, akkor az egy jó ember az én megítélésem szerint. Ha valaki pusztán akkor viselkedik jól, amikor ez neki érdeke, úgy gondolja, hogy érdeke, az nem egy jó dolog. A vezetői létnek az a lényege, hogy nincsen egy másodperc szünet se. Tehát olyat nem lehet csinálni, ha valaki, és ugye én most 80 országban dolgozom, 80 országgal kapcsolatban van ugye a feladatom, és én nem tehetem azt meg, hogy nem magamat adom. Tehát ez nagyon érdekes dolog.
Jó, fárasztó lenne.
Fárasztó lenne, nem vagyok színész.
De okay, nyilván, nem vagyok színész,
és még egy színész se tudná, az a baj ezzel, hogy színész. Szóval sokkal kifizetődőbb, hogyha valaki önmagát adja, mert én azt is tapasztaltam egyébként, hogy óriási dolog a vezetői élet, mert rengeteget lehet hibázni. Tehát az emberek nem bánják, ha valaki hibázik, az emberek azt várják el, hogy őszinte legyen. Nagyon érdekes. És ez nem magyar dolog, nyilvánvalóan, csak... az emberi
dolog. De mondjon egy ilyet, mert azt, hogy mennyiféle sikere van ezeket, én. Ha akarom, összeszedem, én is. De miben hibázott?
Hát rengeteg. Hát én Németországba elmentem, és ugye sokszor elmondom, hogy én nagyon meglepődtem rajta, hogy engem küldenek oda megoldani egy viszonylag nagy problémát, amit nem tudtak megoldani, tehát egy vegyes váltot csináltak Németországban a németországi Shell, és hát az épp csőd közelben volt. Ott egy német, utána két holland vezérigazgatóba belebukott, és nekem volt egy osztrák főnököm, aki nekem a mentorom is volt, itt Magyarországon is volt főnököm, és ő volt az, aki azt mondta, hogy hát az István majd ezt megoldja.
És megoldott?
Én Közép-Kelet-Európában a régiót már vezettem, én akkor itt az itteni Shell-nek voltam az elnök vezérigazgatója, majd az István megoldja. És én mondom, hogy József, nagyon örülök neki, de mondom, én beszélek németül. Mondom, miből gondolod, hogy én ezt megoldom? Azt mondja, hát nem nyelvészre van szükségük, mert Németországban viszonylag jól beszélnek a németek németül, azt majd megoldod, megtanulsz németül. Nekik egy vezetőre van szükség. Valaki olyanra, aki hajlandó arra, hogy bennük bízzon, kialakítson egy célt, és hagyja őket, hogy ezt megcsinálják. Ugye, mert az volt a legnagyobb probléma, egy picit mikromenedzselve volt a dolog, minden el volt mondva a külföldiek által, hogy ezt most hogyan kell csinálni Németországban. És nem biztos, hogy szükség van rá, mert hiszen tele van tehetséges emberekkel Németország. És amit én csináltam Németországban, semmi más, mint hogy azokat a tehetségeket megtaláltam, ezeket pozícióba hoztam. Nem vittem egyébként Közép-Kelet-Európából sleppet, mert ez a másik dolog, hogy az ember elviszi a saját embereit. Nem vittem Londonból senkit magammal, nem hoztam konzultáns céget.
Hanem oda ment hozzájuk.
Sőt, hát a konzultáns tanulmányt azt a kollégák előtt belehelyeztem a szemetes kosárba, és elmondtam, hogy ezt majd mi együtt megoldjuk. Gyakorlatilag felszabadítottam egy olyan energiát Németországban, ami egy nagyon tehetséges csapat volt, amit ők előtte nem éreztek.
De ez nem a kudarc, én kudarcot kérdeztem.
Nem, ebben nem ez volt a kudarc, mert ez a része jól ment. Csak utána, és utána egy picit olyan is volt, akkor megjött az, mert először az volt, hogy jön az István, és ezt nem értették, mert általában nem az volt a menet akkoriban, hogy Magyarország felől ömlenek be a válságmenedzserek Németországba, tehát először gondolom elgondolkoztak rajta, hogy most miért a magyar vezető jön, de 10 perc után ez nem volt probléma, mert látták, hogy van két kezem, két karom. Németül persze nem beszéltem, de elmondtam a Messzeföldön híres beszédemet, amit nem tudom, hogy magának már ezt meséltem. Ezt.
Nekem még nem, de biztos.
Ez azért jó, mert ha bárki nézi ezt az adást, és remélem sokan nézik, ha nem beszélnek németül, akkor is megértik. Na. És ugye ez az a beszéd, ami az én 34 éves karrierem során az egyetlen beszéd, amire mindenki emlékszik.
Igen. Na
most ez két dolgot mond el.
Berlinen.
Ez két dolgot mond el. Célszerű rövidnek lenni, de a másik pedig az, hogy gyakorlatilag nem az számít, hogy ki mit mond.
Na, mi volt a mondat?
Elmondom. 900 ember jött össze a központba, fölálltam egy asztalra, teljesen biztonságosan, nagy asztal, és németül kezdtem hozzájuk beszélni, bár nem beszéltem a nyelvet.
Na, ezt hogy?
És megpróbáltam egy olyan beszédet fabrikálni, ami a stratégiai irányvonalat előre vetítette, a 900 ember számára, és egy rövid beszédbe belesűrítettem azt, hogy lássák, hogy merre.
Mennyire? A beszéd
így hangzott. Haló? Na, ezt a felütést azért választottam, mert ugye a haló az haló. Próbáltam annyi olyan szót belevinni, amit én is tudok, és nem németül van, de megértik, amennyit csak lehet. My name is István kapitány. Bin ich hier.
Ideig tökéletes.
Bin ich hier mit meine Frau, meine zwei Töchtern, zwei Schäferhunde und die Papagei. Dankeschön, auf Wiedersehen. Tehát ez volt az a
ebben
beszéd.
Ebben nincs semmi célkitűzés.
Dehogy nincs.
Mi?
Hát, végigmegyünk rajta, akkor most elemez.
Jaj, rettegek.
Ezt azóta elemzik, és azt mondják, hogy ez volt a legütősebb, legvilágosabb beszéd, amit valaha mondtam, és ez tényleg így van, mondjuk ez nem jelent sokat nyilvánvalóan, hogyha valaki hallgatta a beszédet. Mi volt ebbe, amit ők mit gondol, miért gondolták, hogy ez milyen jó?
Hát, hogy nyílt lapokkal játszik, vagy nem tudom.
Az igen, és meg?
Hát, hogy van kutyája, papagája, tehát, hogy van felelősségvállalása. De most csak belemagyarázom azért.
Igen, ebbe bele kell, de belemagyarázták.
Ez olyan, mint egy haiku.
De belemagyarázták, és elmondanám, hogy jól látták.
Na, kíváncsiak ők, mit magyaráztak.
Még egyet kell mondanom.
Még egyet kell mondanom?
Most én vagyok a riport.
Tehát oké, hogy Magyarország jövök, én kapitány István vagyok, van a feleségemmel vagyok itt a két lányommal, két kutyával és egy papagájjal. Ugye ez volt a... Nem találok benne. Vagy hát ugyanannyi állatunk van, nem, még ez se stimmel, nem tudom.
vására viszi az ember a bőrét. Eljön ide Németországba,
és nem beszél
egy szót sem németül, ez ebből a beszédből kiderül, ide hozza a feleségét, a két lányát, a két német juhász kutyát, és még a papagájt is. Az anyósomat nem említettem, mert az anyost is egyébként hoztam az elején. Teljes mértékben vására viszi a bőrét velünk van. Nincs körülötte slap. Nem az, hogy állnak mellette a magyar, cseh, lengyel, mert ugye sikeres közép-kelet-európai vezető, vagy Londonból, mert ugye londoniak küldték ide. A London is lep. Nincs vele a konzultáns cég, hanem itt föláll egyedül, nem beszél makogit németül valamennyit. Ő velünk lesz. Tehát ő gyakorlatilag idejött, és ez velünk fogja. És ezt én nem gondoltam, hogy ez ilyen mélyen szántó, de ez volt. És tényleg...
Egy első blikre én se, de nem, megértem.
De megértem. És miért vették ezt le, és miért volt fontos nekik? Mert aki előtte volt, az a pont az volt a probléma, hogy beutazó nagykövet volt, külföldről jött, tehát nem német volt, és minden csütörtökön hazament, és hétfőn érkezett meg. Tehát látták az óriási különbség. A másik, amit ugye nem beszéltem a nyelvet, teatrális mozdulattal, a konzultánsok által előállított stratégiát a 900 emberről belehelyeztem ugye a szemetes kosárba, és ez azt jelezte számukra, hogy lehet, hogy nem a konzultánsok fogják megmondani, hogy mit csinálunk, hanem ők.
Jó. Én egyébként már nem is kell feltennem a kérdést, hogy lassacskán körvonalazom a stratégiát, ugyanis egy olyan 15-18 perce azt a kérdést tettem föl, hogy meséljen egy kudarcot. Most már két sikert elmesélni.
Igen, és hát ezek után nagy volt az elvárás, és az első olyan nagy akció, amit úgy gondoltam, hogy megváltjuk a világot, az egy teljes kudarc volt, mert egy olyan promóciót vezettünk be abban a pillanatban, tehát nagyon rövid idő alatt összehozva, amire azt gondolták, hogy ez világ megváltó lesz, és nagyon nem működött. Tehát olyan mértékben nem működött, hogy nagyon nem. És ez a mi szakmánkban ez nagyon kínos tud lenni. És általában ez ilyen apró részletkérdéseken múlik. Tehát egy nagyon jó technikát találtunk ki, hogy akik a töltőállomásokra megérkeznek, gyakorlatilag olyan, mint ilyen félkarú rablós dologgá alakítottuk át a pénztárgépeket. Mindenki részt vetett ebbe a játékba. A vásárok nem tudták, hogy mindenki nyerni fog. És általában az azért az hasznos, ha mindenki nyer egy ilyen versenyt. Tehát ugye itt Las Vegasban mindenki nyer, az Las Vegas-t még népszerűbbé tenni. Egy baj van, nem ellenőriztük le a szállítók által felajánlott ajándék tárgyakat,
és?
Melyek nagyon jól néztek ki a fényképen.
Ellenben
olyan volt, hogy például a csoki, ami egy csoki ajándék volt, az gyakorlatilag nagyítóval nem lehetett látni, olyan pici volt. Tehát nem motiválta a vásárlót, hanem gyakorlatilag szinte megsértette, hogy egy ilyet adunk. Aha. És ez nagyon, de nagyon nem sikerült.
És ez mennyi pénz bukta volt? Hogy
hát ez jelentős, de ennek nem is a pénz bukta része, hanem az, hogy azt gondoljuk, hogy na majd mi marketinggel oldjuk ezt meg, és az első marketing dolog nem működik. Most ilyenkor van az, hogy ugye a kérdés az, hogy mennyire kitartó valaki, vagy mennyire omlik össze, ha valami nem jön össze. Tehát ez is nagyon fontos dolog. Nyilvánvaló innentől kezdve a varázs eltűnt, nem gondolták úgy, hogy minden sikerülni fog, és nyilvánvalóan ettől függetlenül meg kell oldani, a stratégiát meg kell csinálni, utána be kell vezetni olyan dolgokat, amik utána nagyon sikeresek lettek, de hát nem lehetett ezt feladni, nem szabad.
Tulajdonképp maga nagyon szeret kommunikálni, szerepelni is szeret, igen, és jól is beszél. Nagyon használja azt az elemet, hogy elmegy kutakra, és beáll egyszerűen, csinálja, és fontos is, utazik is, igen, nem várja. Nagyon érdekes, most éppen Elon Musk tette közzé, hogy ő mit gondol a jó vezetőkről. Mm. És tulajdonképp az volt a lényeg ennek, amit ő közzé, tehát hogy tessék kimenni a frontvonalba harcolni, mert akkor fog működni így Covid kapcsán meg pláne.
Igen.
Ön világéletében olyan volt, hogy föl tudott állni, és újra tudta kezdeni, vagy ezt meg kellett tanulnia? Vagy ezt egy ilyen kellett, nagy dumás nem, volt, és egyszerűen
nem,
ilyen, és kész?
Nem kellett, szóval ezt a részét, hogy én azt szeretem, hogyha oda megyek, ahol az esemény van, és az emberekkel szeretek kontaktusban lenni, ezt nem kellett tanulni. Tehát ez nem volt olyan, hogy nekem el kellett olvasnom.
Hát jó, mert nagy dumás.
Hát meg azért, mert szeretem az embereket. Tehát ez olyan érdekes dolog, az ember, aki ezt a munkát csinálta, amit én csinálok most előttem, egy nagyon-nagyon felkészült üzleti vezető volt, csak ő éppen nem szerette ezt a részét. Tehát azt a részét nem szerette, hogy az emberekkel találkozzon. Nekünk minden évben van egy olyan eseményünk, ami nagyon büszkék vagyunk, 1200 kútkezelőt és shop eladót viszünk el.
Hova?
Persze, amikor nincs Covid. valamilyen nagyon, de nagyon szép egzotikus
helyre. Ilyen Bali, meg Indonézia.
Hát igen, most utoljára Sydneybe voltunk, előtte New Yorkban.
És akkor ott mindenféle Párizsban. Nációjú.
Ott 80 országból, ugye ott megválasztjuk, vagy bejelentjük, hogy ki a világ legjobb benzinkutasa, ki a legjobb shop eladója. És az azt kell tudni, hogy ezek az emberek, például a pakisztáni győztes 2016-ból, Aslam Kózó, ő például nem volt életében még Pakisztánon kívül, nem ment külföldre. Az ő esetében az is nagyon érdekes, hogy ő süketnéma, és ő lett a legjobb benzinkutas, mert nem az kell, hogy mennyit beszél, hanem hogy mennyire szeretik a vásárlók. És mivel egy gyönyörű mosolya, nagyon kedves ember, egy kis táblára írta föl, hogy úgy kommunikált, és gyakorlatilag sorba álltak. Tehát nagyon érdekes az a benzinkutas, sorba álltak az Aslamnál, hogy nála vásároljanak. Hogy ilyen szintű volt, és ez egy óriási dolog. Tehát annyira elérzékenyül ugye mindenki ettől, mert a legegyszerűbb dolog az életben, az üzletéletben meg pláne köszönömöt mondani. Most éppen most volt egy webcastom tegnap a kollégáimmal, ez a globális évvégi webcast, és hát nem kell mondanom, idén nem fizetünk bónuszt. Nem tudunk. És az én részem, a kereskedelmi rész nagyon jól teljesített. Tehát azt kell tudni, ezek egyébként publikus számok, és ugye ez egy olyan műsor, amiben lehet számokról beszélni, hogy a harmadik negyed évben a Shell vállalatcsoport, nem egy kis vállalatcsoport, nyerességének a 85%-át az a tevékenység tette ki, amit én végzek, amit az én csapatom végez. 80 országban, 45 ezer kereskedelmi egységben. Nagyon jól működtünk. És nem tudunk bónuszt fizetni. Nyilván ilyenkor nem egyszerű dolog elmondani, hogy nagyon jól dolgozhatok, de nincs bónusz. Az emberek értékelik, hogy az ember megköszöni. És azt is érzik, hogy komolyan gondolja, ha megköszöni, vagy azért köszöni meg, mert a személyzeti osztály mondta neki, hogy ilyenkor célszerű az megköszönni. Tehát nagyon érdekesek ezek a dolgok, és ezért megint visszakanyarodunk az őszintességre. És nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ki kicsoda. Tehát én nagyon sokszor mondom, hogy amikor az ember, én fölkelek reggel, nem gondolom azt, hogy ilyen különleges pali vagyok, mert nem vagyok az. Mindenkinek megvan a szerepe egy rendszerben, mindenki csinál különféle munkát, és ezt azért érzik, leveszik az ember.
Jó, erről beszélünk még a nyeresség kérdéséről különösen, mert ez azért nagyon érdekel most a Covid ideje alatt, és egyáltalán a szektor nyerességességének a kérdései nagyon érdekelnek engem, csak még egy dolgot nem szeretnék elengedni. Azt mondta, hogy nagyon kell figyelni arra, hogy ki hogy beszél, kivel hogy beszél, hogy aki máshogy beszél, vagy aki azt mondta, aki kedvesebb a sofőrjével, mint a miniszterelnökkel, az a jó ember. Igen. Hát ön találkozott találkozott néhány miniszterelnökkel vagy elnökkel, szelfizett is az egyik leghíresebbel, Trump elnökkel.
Sajnos nem segített neki, hogy nem választották meg.
Hát ez egy önkritikára készítheti.
Bár ő még nem ismeri el, igen.
Na de mondjuk például, hogy kell beszélni Trump elnökkel?
Ugyanúgy, mint bárki mással, ugyanúgy, mint magával, ugyanúgy, mint bármilyen más emberrel. Egyébként nagyon érdekes, mert egy holland-angol vállalat, és a holland részét azért szeretem nagyon, mert a holland kollégáim ugye azok az eklatáns példája annak, hogy ők sokkal keményebben beszélnek adott esetben a miniszterelnökükkel, mint a sofőrrel. Tehát ez egy tipikus ilyen holland megközelítés.
De maga ilyen? Tehát keményebben beszél egy elnökkel, egy
miniszterelnökkel? Én nem beszélek keményen, nem beszélek keményen senkivel. Ez nem azt jelenti, hogy keményen beszélek. Ez azt jelenti, hogy például a Németországban azért fogadtak engem el nagyon gyorsan, mert az a stratégia, amit kidolgoztunk közösen a német kollégákkal, először úgy tűnt, hogy a Shell vezetése elfogadja teljes mértékben, majd az utolsó pillanatban visszavonulót fújtak, tehát az európai elnök. És ugye én voltam ott a csapatommal, én mondtam nekik, hogy ezt megoldjuk, majd a stratégiát elfogadtatjuk, és mondta az elnök, hogy nem, úgy gondolják, hogy ez túl kockázatos, mégiscsak. Na most itt lehetett volna azt mondani, hogy persze, akkor majd visszamegyünk, és átdolgozzuk, és mit tudom én. Én mondtam nekik, hogy ez lehet, csak mondom, a vonat az elhagyta az állomást, tehát ugye engem ti megkértetek arra, hogy ezt vezessem, változtassam meg, csináljunk egy stratégiát, ezt megtettem. Ez a stratégia, nincs másik stratégia, ez a stratégia, ezt vezetjük be, vagy nem vezetünk be semmit. Na most ez egy olyan dolog, ami ilyen karrier befolyásoló beszélgetés.
Hát ez nagyon határozott dolog.
Ez egy karrier befolyásoló beszélgetés, milyen azt mondhatja az elnök, hogy köszönöm szépen, és akkor
föltesszük a
cseretáblát, és akkor lehet menni. Nem féltem tőle, mert én úgy gondoltam, hogy meg tudom oldani máshol ezen kívül. Tehát ez megint egy olyan dolog, én ezt a kollégámnak mindig elmondom, jó azért, hogyha nem vagyunk kiszolgáltatott helyzetben, pláne az üzleti életben. Tehát a mi piaci értékünk a teljesítményünk. És ezért mindig célszerű, hogy az embernek legyen egy B-terve, vagy egy C-terve, mert különben nagyon kiszolgáltatott. Tehát ez furcsa egy olyan embert, aki 34 évet dolgozott
nagyon
a Shell-nél.
Nagyon is, és erről ugye a 34 évvel kell is
lojális vagyok. De ez nem azt jelenti, hogy ugye a hosszú évek során nem néztem meg különféle lehetőségeket. Nyilván eldöntöttem, hogy az a lehetőség nem volt olyan jó.
De arra az például nagyon érdekel, hogy nem akar politizálni, nyilván nem is az a kérdés, csak hogy mondjuk egy ilyen Trump elnökkel közös selfie Joe Biden győzelme után kellemetlenné, vagy az ember leveszi a Twitterről, vagy nem?
Dehogy is, nem. Hát ez nem kellemetlen senkinek. Pontosan így van, ez túl van politizálva, tehát kulturáltan kell viselkedni, minden oldalról. Na most lehet azt mondani, hogy Trump elnök nem mindig viselkedik nagyon kulturáltan, és ezzel azért egyet lehet érteni bizonyos helyzetekben, hogy nem úgy viselkedik, ahogy kéne, de ez nem azt jelenti, hogy ez kell az etalon lenni. Tehát én attól függetlenül, mint ember is, meg mint üzletember is, hogy valakinek milyen a politikai beállítottsága, attól függetlenül, hogy még emberekkel beszélgetek.
De nyilván más a viszony. Tehát most ezt azért is mondom, mert hogyha most kifejezetten a Shell szempontjából nézem, akkor azért nagyon sokszor felmerül most már az olajszektorral kapcsolatban, energiaszektorral kapcsolatban, hogy azért itt van közben egy globális klímaváltozás. Igen. Na most Trump elnök megtette, hogy a párizsi klímaegyezményből visszavonja az Egyesült Államokat. A jelenlegi elnök az vissza akarja léptetni Amerikát nagyon a párizsi klímaegyezménybe. Sőt, a Joe Biden győzelme után az elektromos autók részvényeinek árfolyama egy radikális növekedésbe kezdett.
Helyes.
Amiből az látszik, hogy egy nagyon-nagyon más zöld politikát és energiapolitikát fog követni az új elnök. Ez azért is fontos, mert Amerika nagyon fontos szereplő a világpiacon, és azért teljesen is nagyon fontos, mert világtrendekre reagál, világtrendeket jelöl. Ön nagyon, nagyon régóta dolgozik a Shell-nél, ahogy azt megbeszéltük, 1987 óta több évtizeden. Különböző időszakokban ez most nem az ön szektorának kellemes időszak, egy ideje, és nem is biztos, hogy lesz.
Én nem így gondolom, tehát ezzel teljes mértékben nem értek egyet. Energia átmenet van. És
tény,
ugye, hogyha nézi a Shell, ugye nagyon hamar az energia és olajvállalatok, hogyha olajvállalatnak akarjuk titulni, de az energiavállalatok közül nagyon hamar, ugye a párizsi egyezménnyel egyetért, és ugye nekünk egy nettó zéró kibocsátási tervünk van 2050-re. Tehát gyakorlatilag itt teljesen mindenkivel. És én azt gondolom, nagyon progresszív a vállalat, és onnan is tudom, hogy nagyon progresszív a vállalat, mert vannak olyan részei, amit én csinálok, és ebben nagyon progresszívek vagyunk. Mik ezek a dolgok?
De várjon, mert mindez, amit mond, nagyon fontos, hogy gyerem, csak hogy azért nem, azt mellé kell tennünk, és én engem tényleg érdekel, hogy mi a vélemény erről, hogy azért a Shell-nek 1988-ban egy tanulmány hívta fel a figyelmet, egy saját belső tanulmány arra, hogy óriási probléma van globálisan a klímával, és radikálisan meg fog változni az élőhelyek száma, az emberek életminősége, és ehhez képest hosszú évtizedeken keresztül ez a nagyvállalat nem tett igazából semmit, hogy ezt megakadályozza. Akkor most miért igen?
Hát én azt gondolom, hogy
hogyha
ez ilyenfajta tanulmány 1988-ban elérhető volt egy vállalat részére, akkor gondolom ez elérhető volt mindenki számára, és feltehetjük akkor ezt a kérdést a társadalomnak, hogy a társadalom erre miért nem reagált. Mert erre nem csak a Shell nem reagált, ha van ilyen, hanem az egész társadalom.
Mert ez csak felelősség elhárítás, tehát hogy mi is reagálhatunk
rá. Nem biztos, hogy felelősség elhárítás, hogyha ez egy tudott tény volt, akkor meg kell kérdezni, hogy 1988 óta mit tett a társadalom szerte a világon, hogy ezt megoldja. Én egyet tudok, hogy a vállalat most, jelen pillanatban is, és pár évvel is, elhatározta, hogy ezzel teljes mértékben egyetért, ezzel az energiaátmenettel, és ezt segíteni fogja. Két dolog miatt fogja segíteni. Egyrészt, mert nekünk az a célunk, hogy mi energiát biztosítsunk emberek számára, szerte a világon, azért, hogy mobilitásuk legyen, azért, hogy főzzenek, azért, hogy el tudjanak menni valahova, azért, hogy el tudjanak utazni, azért, hogy a munkájukat el tudják végezni. Ez az energiaátmenet, ez nem fog az egyik pillanatról a másikra lebonyolódni, de mi azt gondoljuk, hogy vannak olyan képességeink, amik arra predesztinálnak minket, hogy ebben az energiaátmenetben jóval nagyobb szerepet vállaljunk, mint adott esetben más vállalat.
De mik ezek? Konkrétan, igen,
mik ezek? Tehát, és nyilván én is arról szeretek beszélni, amit én tudok befolyásolni. Például ugye én a kereskedelemért felelek. És ez a kérdés, amit feltett nekem például médiában, már feltették nekem, a CNBC-be voltam egy interjún. És
köszönöm, hogy a CNBC-hez hasonlítja.
Steve Hedgewick nevezett úriember, aki nagyon jó riporter, tette föl ezt a kérdést, hogy Mr. Kapitány, is diesel dead? Is diesel dead? És ez 2016-ban volt, hogy a diesel az halott-e. ugye, és hogy most miért állunk dízelt. És én elmondtam neki, amit ugye általában elmondok, hogy a mi célunk az az, hogy megoldást adjunk embereknek, és adjunk egy lehetőséget, hogy ne csak dízelt vegyenek, vagy benzint vegyenek, hanem vegyenek azt, amit akarnak. Most jelen pillanatban, hogyha valakinek elektromos autója van...
Önnek az van?
Nekem nincs, arra majd visszatérünk. Arra visszatérünk, hogy lesz-e, vagy nem lesz, az elmondom, mert az egy személyes dolog az autózás. Én szerelmes vagyok az elektromos töltésben, most ez a nagy hobbim, tehát egyébként ugye ez a... Én azt gondolom, hogy egy óriási lehetőség számunkra. Ez pedig azért óriási lehetőség, mert én már látom azt a munkámból kifolyólag, hogy ez nagyon gyorsan fel fog pörögni, hiszen nyilvánvalóan nagyon picik a számok jelen pillanatban, de látjuk Kínában, tehát Kínában most már önálló elektromos töltőállomásokat építünk. Tehát nincs benzin, nincs dízel, van shop.
Akkor mondjuk erre mehet a Shell?
Teljes mértékben. És nagyon érdekes ez, és ezért óriási dolog, amit én csinálok. Ezért nagyon szerencsés ember. Mert ezeket nem tanulmányokból kell megtanulni, hanem az ember meglátja, hogy meg lehet-e csinálni. Tehát Kínában ezelőtt egy évvel ez nagyon komolyan lett véve, tehát a kormány, az egész hozzáállás olyan lett, hogy Siamban például jelen pillanatban több elektromos autó van, mint az Egyesült Királyságban.
Jó, hát persze, de Kínában az olimpiai idején levegőt venni nem lehetett, akkora volt a smog, amikor tudom, európai...
Tudom, ott voltam. Úgyhogy, de ez most jelen pillanatban Siamban több elektromos autó van, és több is lesz. Na most Siamban nyitottuk meg ezeket az elektromos töltőállomásainkat, és ez úgy történik, hogy megnyitottuk 22 töltővel, naponta 200 autó, ugyanezt a koncepciót az Egyesült Királyságban, és a kihasználási arány az 40% a nyitási napon, ugyanez az arány jelen pillanatban az Egyesült Királyságban, mit tudom, 4%. Aha. De ott is föl fog gyorsulni. Magyarországon ez még kisebb lenne.
Na, de önnek elektromos autója van?
Nekem nincs elektromos autó.
Miért nincs?
Hát azért nincs egyelőre még, mert ugye én azt látom, hogy egy autóba szerelmesnek is kell lenni. Én azt gondolom, hogy nálunk a családban, aki először elektromos autót fog vezetni, az a feleségem, mert ő már ezt tervezi. Én vezetem jó párszor elektromos autót, csodálatos. Nem találkoztam még olyan elektromos autó vezetővel, aki ne imádná az elektromos autóját, hát akkor... ami jó hír. Mert ugye én marketinges vagyok, tehát én kereskedő vagyok. Tehát én azt mondtam a kollégáimnak is, onnantól kezdve, hogy ez az embereknek nagyon tetszik, onnantól kezdve ez működni fog. Én járok nemzetközi konferenciákra, és nagyon sokszor úgy próbálják megjósolni a jövőt, hogy a költséggörbe az megfelelően alakul-e erre a termékre. És én mindig föl szoktam tenni a kezem, és mondom, hogy azért általában ez annál komplikáltabb, mint hogy csak a költség határozza meg. Mert ha a költség határozná meg, akkor mindenki a legolcsóbb autóval járna, nem pedig drágább autóval megengedheti magának, hogy a Bobébe elmenjen. Az emberek az autójukat szeretni kell. Tehát én azt látom, hogy a Teslát imádják.
Igen.
Én
azt látom, hát biztos lehet is.
Én ugye, és mondta azt, hogy kutakon, én kint Angliában ugye ott is kutazom, és ott Angliában nagyon büszke vagyok rá, mert Angliában már 100 töltőállomáson van elektromos töltés, Hollandiában is 100 töltőállomáson, és Norvégiában gyakorlatilag minden állomáson.
Tehát akkor ez az irány most akkor úgy tűnik.
Teljes. De hogy mondjam, ez megint nagyon vigyázni kell ezzel. Tehát leegyszerűsíti a dolgot. Persze, hogy ez az irány, mert egyre több olyan vásárlónk van, aki autózni szeretne elektromos autóval. És
igen,
a mi feladatunk az, hogy biztosítsuk számára, hogy ő tudjon. Mondok egy olyan példát, amikor előrébb haladtunk, mint a vásárlók. Németországban, amikor még Németországért feleltem, és az nem most volt, 2006-ban húztam le ott a rolót, elkezdtük bevezetni hidrogéntöltőállomásokat.
És aztán az a technológia nem is...
Hát erre megint azt mondom, ez megint egy ilyen dolog, hogy én ezzel megint óvatos lennék.
Jó, de várjon,
bevezettük a hidrogént. Na most jelen pillanatban van 100 hidrogént. Töltőállomásunk ebbe a konzorciumban Németországban. Ez úgy működik, ugye az üzemanyagcellás autók, hogy ma Németországban valaki vesz egy Hyundai üzemanyagcellás autót, akkor az tud autózni minden probléma nélkül, úgyhogy 2 perc alatt feltölti hidrogénnel a Shell töltőállomáson a kocsiját, és gyakorlatilag simán autózik. Ugyanolyan az autózás, mint a elektromos autóval, mert nem ez egy elektromos autó, csak ugye a hidrogén segítségével állítunk elő elektromos áramot. Na most mégsem vált be, különféle okok miatt, költség egy része, De másrészt én azt gondolom, hogy nem volt itt az Elon Muskról beszélt, nem volt Elon Musk faktor, nem volt a cool faktor. Nem lett az, hogy az üzemanyag cellás autó az jó. Igen, de most
kérdezek, mert harmadszor is utal rá, és nagyon érdekel engem. És azért is merem megkérdezni, mert értem, hogy nem feltétlen az ön területe, de sosem rejtette végig alá, hogy vannak további tervei a Shell-en belül, akár a legmagasabb pozícióig is. És ez egy teoretikus kérdés lesz, de mindig, amikor az ember azt hallja ilyen ügyekben, hogy mert megjöttek a vásárlóink, mert van egy cool faktor, akkor felmerül benne az a kérdés, hogy hogyan lehet összeegyeztetni az ökológiai szempontokat a kapitalizmus szempontjaival. Nyilvánvalóan a nagy világvállalatok természetszerűen kapitalisták, de engem például nagyon érdekel, hogy ön például, szóval amikor azon gondolkodik, hogy tudtuk 30 éve is, de nem tettünk, a társadalom se tett, nem ezt vitatom, csak azt mondom, hogy elrontottuk.
Én azt gondolom, hogy meg kell találni a megfelelő egyensúlyt, és éppen azért van az, amiket én is személy szerint, amit már említettem is, hogy csinálunk, hogy több hidrogén töltőállomással rendelkezünk Németországban, mint amennyi hidrogén autó van, mondjuk ezt eltúzom, de van kb. 980 darab üzemanyag cellás autó, és nekünk van 100 ilyen kutunk. Én azt gondolom, hogy előre kell beruházni, és meg kell adni a lehetőséget az embereknek, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. De nyilvánvalóan ez egy borzasztóan komplikált összetett feladat, mert ha megkérdezi, hogy miért nem működik most az üzemanyag cellás autó, akkor általában azt szokták mondani, azért, mert drága. Na meg azért, mert az emberek nem veszik meg. Pedig az infrastruktúra kialakult. Ugye? Én azt gondolom, hogy a felelőssége az mindenkinek megvan ebben.
És nem is kérdés.
És mi például, én mindenféleképpen, mint vezető, és mi például megteszünk mindent azért, hogy például ezt az energia átmenetet, ezt segítsük. Sokkal jobb helyzetben vagyunk mi, azt gondolom, mint bárki más, hiszen mi ott vagyunk az én területemen 80 országban, és azok a tervek, amiket nem mondhatok még el, mert nyilván nem publikusak.
Attól még elmondom.
De nagyon, nagyon nagy áttörésre készülünk ezen a területen, hiszen ez mindenkinek jó, a társadalomnak, ugye a földnek, és ennek ugye nyilvánvalóan mi abból élünk, hogyha valaki valamit megvásárol, és hosszú távon megvásárol, mert úgy gondolja, hogy jó. Tehát a mi feladatunk az, hogy ebben az értékláncban egy jelentős szerepet játszunk, és ezt a felelősséget...
Rövid távon?
Nem rövid távon. Hát ez hosszú távú dolog. Tehát ez az energia átmenet az nem egy rövid távú dolog, egy hosszú távú dolog, csak én mindig azt mondom, hogy nem tanulmányt kell készíteni erről, hanem cselekedni kell. Tehát az én szerepem, amilyen pozícióban vagyok, azon a területen, amilyen gyorsan lehet, én ezeket a dolgokat megpróbálom megoldani.
És nem vagyunk mindannyian óriási késésben, ön szerint?
Lehet, hogy késésben vagyunk, de annyit tudok, hogy ez nem változtat azon a tényen, hogy mindent meg kell tenni, hogy felgyorsítsuk ezt. És az is fontos, hogy ezt olyan módon csináljuk, hogy az embereknek kedve legyen ezeket a dolgokat használni. Tehát ugye mi beszéltünk az elektromos autózásról, amit én azt gondolom, hogy nagy szerepünk lehet abban, hogy ezt azt a részét, hogy az emberek könnyebben feltöltsék az autójukat, ezt segítsük. Nem csak benzinkutakon, tehát azt szeretném hozzátenni, hogy mi megvásároltunk Európában egy New Motion nevezetű töltő céget, a Green Lots-ot Amerikában, megvettünk egy áramszolgáltató vállalatot, a First Utility-t Angliában, tehát mi most már home electricity-t is, tehát elektromos áramot szolgáltatunk, illetőleg töltünk otthon, tehát olyan töltőberendezéseket adunk a vásárlóinknak, amivel tud tölteni, előnyöket adunk nekik, tehát hogyha a Shell-nél vásárol a benzinkúton, akkor törzsvásárlói programok pontokat kap, ha otthon vásárol elektromos áramot tőlünk, akkor megint csak törzsvásárlói
programokat. Jó, ez egy nagyon komplex program.
Tehát egy komplex program, sőt, ugye amit kevesen tudnak, de hogyha már itt tartunk, ugye beruháztunk elég jelentős összegeket szélerőművekbe, nyilvánvalóan napfarmokban, az Észak-Amerikában, tradingben, tehát gyakorlatilag power tradingben elindultunk. Tehát azt kell tudni, hogy a power üzletág a Shell-en belül az egy nagyobb üzletág lesz nagy valószínűséggel, belátható időn belül, mint amilyen jelen pillanatban mondjuk az olaj, a gáz.
Hát sőt, azt mondják, hogy ugye végeláthatatlan, hogy hány ember tud majd foglalkoztatni ez az iparág, míg az nagyjából sejthető, hogy a jelenlegi szektor egyre kevesebbet fog. Tehát, hogy az egy növekvő szegmens, ez pedig egy csökkenő, de ugye még azzal meg se bonyolítottuk, hogy egyébként az elektromos autók előállítása az is egy eléggé radikális ökológiai lábnyomot.
Ez így van, ez nem egy egyszerű téma, akkor örülök, hogy ezt felveti. A másik például Angliában és Hollandiában mi megújuló energiából előállított elektromos áramot árulunk. Tehát gyakorlatilag nyilvánvalóan ez még egy kisebb hálózat.
Jó, a lényeg az, hogy ez egy lényeg, induló folyamat.
De az is nagyon lényeges egyébként, hogyha elektromos árammal hajtja valaki az autóját, de az elektromos áram nyilvánvalóan nem megújuló energiából állították elő, akkor ez igazából nem annyira segít.
De ez most onnan indult az egész gondolatkör, hogy milyen régóta dolgozik a Shell. Ez most egy nehéz időszak?
Ez egy nagyon izgalmas időszak. Én nagyon örülök, hogy ezt az időszakot itt tudom tölteni, mert tevőlegesen tudok részt venni ebben az átállásban. És ez egy nagyon jó dolog. Engem ez nagyon, nagyon feldob.
De mondjuk akkor
és azért is feldob, mert ugye azt látom, hogy a saját kollégáim, mindenki, akivel erről beszélünk, ezekről a programokról, ezekben mindenki nagyon nagy örömmel és szeretettel vesz részt.
Változott a napi rendje az elmúlt időszakban, vagy sűrűbb lett? Vagy... Azt például tudom, hogy Angliában nagyon korán kezdi a napot, és mindig úgy indul, hogy elolvassa a sajtót, az angol sajtót. Igen. Hát nem tudom, hogy innen magyar sajtóval mennyit foglalkozik, de az angol közepes mértékben úgy láttam a szemét. Na lényeg,
nem,
a lényeg.
Nem igaz, nem igaz. Nem igaz. Tehát nem, ezt nem tudtam elengedni. Nem tudtam elengedni. Nem, én olvasom a magyar híreket is. Olvasom a német, a magyar híreket
is
olvasom.
Hírek, úgy értem, hogy magyar lélek. Nem mondom, ezt én nem is ismerem.
Azt nem tudom, a magyar híreket, a német híreket, mert ott is éltem, nyilván van az tehát amerikai híreket.
Tehát akkor
ahol éltem, azt minden olvasom.
Jó, elindítja a napját 7-kor, és akkor mondjuk 9-ig elolvassa a híreket, mert ez nagyon sok, vagy
nem
ér ennyire?
Nem. Hát egyrészt nem így van, tehát most jelen pillanatban megváltoztam, mert korán kerek most is, de otthon Hidegkúton, ugye Hidegkút Ófaluban van most a kereskedelmi központja a Shellnek, és ott felmegyek a legfelsőbb szintre, és ott tornászok egy picit.
Komolyan tehát
egészséges élet, tehát családom legnagyobb meglepetésére.
Mert ez nem volt önre jellemző?
Nem.
Ehhez kellett a karantén?
Kellett, igen. Igen, de óriási pozitív változás állt elő ezzel. Kellett a karantén, igen.
És hánykor sportol?
Hát 6-kor.
Reggel 6-kor fel megy sportolni? Ezt mindig nagyon tisztelt.
De ilyen nem történt még velem, tehát az elmúlt
jó, tehát még akkor van időm ezt nekem is kipróbálni.
Persze, ez nem úgy van, hogy ez most hirtelen jött, ennek örülök. Tehát újságolvasás helyett egy picit mozgok, de ettől függetlenül mindig bárhol voltam a világon, olvastam a magyar sajtót is, meg az összes többit, ahol éltem. Nem azt mondom, hogy órákon keresztül, de tájékozottam, mert jó képben lenni.
Jó, tehát meg akkor most annyiban változott, hogy sportol is, és híreket is fogyaszt, oké?
És nem repülök.
És akkor elindul, igen.
És nem repülök. Hát ez gyakorlatilag az én esetemben, én 200 napot repültem egy évben, tehát volt olyan hét, hogy 3 kontinensen voltam egy hét alatt. Rengeteg időt töltöttem levegőben, az én apukám az maléj főpilóta volt.
De nagyon korán meghalt,
nagyon korán egy meghalt, éves, igen, vagy két szegény. Éves. De viszont nagyon jól éltem, eddig élt, tehát az én anyukámtól így hallottam, és ez egy jó dolog, tehát az jó, hogy anyu így emlékezett rá, mert addig, amíg élt, addig tényleg élt, és szerette, amit csinál. És én többet repülök, mint ő repült, mert annyit töltöttem repülőgépen, ezt imádom, én most nem vezetem, én csak ugye ott ülök rajta.
De szeret repülni,
nagyon,
ez nem
nagyon.
Lehet
másik. Imádom a repülést.
De a várakozást
a
is
várakozást se bánom, jetlag az nem nagyon üt meg, tehát nagyon érdekes ez. És olyan a munkám, hogy rengeteg emberrel találkozom, amikor megérkezem, és akkor nincs ereje az embernek, hogy fáradt legyen. Mert olyan mértékben
menni kell tovább.
Feltöltik energiával, nagyon pozitívak. Ugye egy ilyen vállalatnál dolgozni, az egy óriási lehetőség, mert nagyon pozitív a közeg. Tehát azt szoktam mondani, hogy nálunk a vállalatnál még az ellenségem is olyan, aki jót akar nekem. És ez nem erős túlzás, mert van olyan ember, akivel nem értek egyet szakmailag, de ettől függetlenül még normálisan megbecsüljük egymást. A társadalomban ez egy picit elcsúszott itt az elmúlt időszakban. Én azt gondolom, hogy nagyon polarizálódott a társadalom mindenhol, nagyon sok országban, nem csak Magyarországon. És én azt hiszem, hogy azt át kell hidalni valahogy.
Jó, de ezzel szemben most repülés helyett otthon tölti az időt. Tehát gondolom meetinggel.
Igen, tehát itt reggel...
Na ezt hogy bírja az, akinek az a lételem, hogy emberek között van?
Rosszul. Tehát ugye most is, hogy beszélgetünk, ez egy jó dolog. Tehát ugyanez a beszélgetés, hogyha ezt most virtuálisan oldanánk meg, tartalmilag lehet, hogy ugyanaz lenne, az ember nem ugyanazt érzi, tehát nem ugyanúgy reagál a dolgokra. Hát ez egy jó dolog, ez egy beszélgetés, egy emberrel, ez mindenkinek feltölti, én azt gondolom.
Na jó, tehát nem jól bírja ezt a monitoros létet.
Nem bírom jól, de én nem panaszkodom. Tehát én itt említettem előtte is, hogyha ez a legnagyobb kihívás, amit az életben meg kell oldani, hogy valahogy ezt ússzuk meg, és az ember otthon van, és tényleg én nagyon fegyelmezetten otthon vagyok a feleségemmel, és most itt bejöttem, de itt is mindent, a távolságtartás, maszk, minden, hogy elkerüljük a problémákat. Ha ez a legnagyobb problémája ennek a generációnak, vagy ennek az időszaknak, én akkor azt gondolom, ezen túl tudunk lenni. Én általában nagyon pozitívan közelítem meg a dolgokat, és próbálok ki a kollégáimba is lelket önteni, mert nem szeretik, hát mindenki így van. Most szerte a világon az összes kollégám ül, és egy képernyő előtt ülnek 10-12 órát, és mindenki másképp éli ezt meg.
Tehát és azért elcsábul, hogy beugrik a sárkutakra?
Itt Magyarországon igen, hála Istennek,
itt persze. Már az összes kutat végiglátogatom,
Nem. Itt beugrom, mert jó a kollégákkal találkozni.
De megismerik?
Nagy részük megismer, van, aki nem, nyilván aki újonnan jött, az nem biztos, hogy megismer, de hát ugye vannak olyan dolgok, amik pótolhatatlanak az életben. A Székesfehérváron van egy kútkezelő kollégám, az Alföldi Pista, aki fél évvel előbb jött a Shellhez, mint én.
Mármint 87-ben?
87-ben, ő a Székesfehérvári kúton kezdte, és még most is ott dolgozik. És én is a Shell-nél dolgozom azóta, és összehasonlítom az ő karrierjét az enyémmel, és azt mondom, hogy ő neki nehezebb dolga volt. Tehát ott megújulni ugyanabban a munkakörben, ragyogóan szolgálja ki a vásárlókat, ugye ez nagyon érdekes dolgok, mert ugye mindig találkozunk, ha megöleljük egymást, nyilván nem most a Covid miatt ez nem működik, de ezek jó dolgok, és ezek megint csak hozzájárulnak ahhoz, hogy az ember jobban érezze magát.
Azt tudom, hogy foci meccsre szeret járni, igen. Meg régen focizott is. Mm. Színház, mozi, könyvek. Igen. Ideje van maga egy ilyen pörgős?
Igen. Olvasni, minden testhelyzetben olvasok egyébként, minden helyen, ahol elméletek nem kéne hosszú időt eltölteni, olvasásra én eltöltök. Rengeteget olvasok, és ugye moziba a feleségemmel sokat jártunk, tehát én egy érdekes férj vagyok olyan szempontból, hogy a feleségem az 2000 kilométerre lakott tőlem, mert amikor nem volt Covid, akkor a feleségem így a Hidegkúton lakik, én meg Londonban laktam, így két hetente jártam haza, de engedélyem van, hogy azt elmondjam, hogy abban, amit tudom, a hétvégében, akkor nem az volt, hogy én lefekszem és kipihenem magam, hanem akkor megyünk. Tehát akkor megyünk vacsorázni, megyünk színházba, megyünk moziba.
Aztán visszament Londonba kipihenni a hétvégén.
Nem, mert utána megyek, nem Londonba megyek, mert nem ők Londonba. Tehát nagyon érdekes ez, hogy alig tartózkodtam Londonba, mert 200 napot utaztam szerte a világon.
Úgyhogy... Na jó, de szóval érti, az nagyon érdekes dolog, hogy az ember ennyire él, meg habzsolja az életet, meg döntéseket hoz, meg határozott, meg emberekkel bánik, és olyan érdekes ez, hogy mennyire tud elkülönülni egy szakma a magánélettől, vagy a családban is dönt?
Nem, szóval családban együtt döntünk, közösen, sőt, hát a feleségem többet szokott dönteni, én azt gondolom, mint én, de hát ezt tőle célszerű megkérdezni, azt gondolom, ő dönt többet. Két lányom van, csodálatos a kapcsolat a lányokkal. Ugye én az a típusú apa vagyok, aki képtelen elfogadni, hogy már felnőttek, tehát 22 és 27 éves a lányom, és hát gyakorlatilag hihetetlen jó a kapcsolatunk, én azt gondolom.
És ha úgy kérdezném meg, mint a menedzser szövetség elnökét, hogy tulajdonképpen mindezek közül mi az, ami egy jó menedzsernek fontos? Egy csomó mindenről beszéltünk, de azt gondolom, hogy ezeknek nagy része nagyon személyiségfüggő. Az, hogy például hogyan reagál bizonyos helyzetekben, igen, hogy mindenből a pozitívat hozzá ki, a kihívást látja meg, vagy kesereg, hogy megismerje, hogy megölelje, egy csomó minden személyiségfüggő. De mi az, amit lehet általánosítani?
Amit én azt gondolom, mindenki saját magát kell, hogy adja. A vezető számára a legfontosabb dolog az őszinteség, az autentitás. Tehát az, hogy ha valaki autentikusan tud viselkedni, mindig magát hozza, bárhol. És ez nekem ugye bejött, mert én Amerikában is olyan voltam, amilyen vagyok, meg Németországban is, meg Dél-Afrikában is. Nyilvánvalóan alkalmazkodtam azokhoz a kultúrákhoz, mert ez egy másik dolog, hogy az ember elmegy Magyarországról Amerikába, akkor nem azt kell nekik mondani, hogy ti most miért nem gulyáskrémmel eszitek ezt az ételt, hanem el kell fogadni, hogy ők mást sem. Nem szabad egyből úgy kezdeni a beszélgetést, hogy miért van puskád, mert nyilvánvalóan szinte mindenkinek van. Németországban nem kell rászólni valakire, aki 200 km/h sebességgel vezet egy autót, mert ott azt úgy csinálják. Tehát célszerű azt is, hogy elfogadjuk, mert az ilyen állás, mint az enyém, ez több életre ad lehetőséget. Lehet élvezni olyan dolgokat, amit adott esetben a saját országodban nem látsz. Ezek nem jó meg rossz dolgok, hanem ezek másképpen élődnek.
Tehát ez elfogadni másokat? Meg...
Hát el kell fogadni másrészt, meg nem szabad megpróbálni nagyon egyszerűen megoldani egy egész országnak, vagy egy kultúrának a problémáját. Tehát ugye a leghíresebb, Amerikában minden európai oda megy, elkezd papolni az amerikaiaknak, hogy miért van nekik fegyverük, és megpróbálják elmagyarázni neki, hogy ne legyen fegyvered, mert akkor, ha nincs, akkor nem lesz annyi gyilkosság. Ez csodálatos, csak van nekik. Tehát az alkotmányban bele van írva, és ők úgy gondolják, hogy ez nagyon fontos. És célszerű ilyenkor egy picit kivárni, tapasztalni, nem kell mindig okoskodni. Tehát nagyon fontos, hogy nem szabad ítéletet hozni valaki fölött azért, mert te másképpen tapasztaltad meg. Tehát ugye az elején, beszélgetés elején volt ez a kérdés, hogy az utazások megváltoztatják-e valakinek az identitását. Nagyon sokat segítenek abban, hogy sokkal jobban lássa, én azt gondolom, az ember a világot, és megbocsátóbb legyen egy picit, meg toleránsabb. Ne lássa feketén és fehéren a dolgokat, nem lássa a köztelevő színeket, az árnyalatokat. Az, hogy ne legyen baj, ha valami sokszínű, hogy ne féljünk attól, amit nem ismerünk, hanem próbáljuk megismerni. És én azt gondolom, hogy akkor hogy mondjam, egy picivel jobban érezhetnénk magunkat a bőrünkben mindenütt a világon. Csak nyilvánvalóan ez egy folyamat, én nagyon optimista vagyok egyébként, hogy azzal, hogy az emberek bejárhatják a világot, különféle részeken dolgozhatnak. Ugye rengeteg magyar fiatallal találkozom Londonban.
Hát igen.
Rengeteggel. És ha nekem valaki 1988-ban azt mondta volna, hogy ennek az országnak a legnagyobb problémája az az lesz 2017-ben, hogy egy magyar fiatal a pénteken úgy gondolja, hogy ő ki akarja próbálni, hogy milyen az külföldön dolgozni, vagy úgy gondolja, hogy ott esetleg jobb lehet neki egy ideig, többet tud keresni, és akkor hétfőn elkezd dolgozni, úgyhogy nem kell senkitől semmire engedélyt kérni, csak kell találni egy állást, akkor ezt én nem problémaként éltem volna meg 88-ban, hanem azt mondtam, hogy ez a kánoán, tehát ilyen nem lesz.
Igen, ugye? Igen.
Tehát azért, és ezek a fiatalok, akik ott kín vannak, ezek ugyanolyan magyarok, mint bárki más, ragyogóan dolgoznak, tehát a másik, amit én láttam, hogy a Londonban dolgozó magyar fiatalok, magyarok, akik kimennek, hihetetlen jó munkát végeznek, és én azt gondolom, hogy egy picivel többet látnak a világból, mint hogyha gyakorlatilag egy helyben. Nem azt jelenti, hogy az okay, rossz, világos. Hogyha valaki, mit tudom, csak Magyarországon, én is itt éltem az életemet nagyon 20 ideig, csak ez egy ajándék, és célszerű ezt az ajándékot jól felhasználni.
Még egy utolsó dolog, egy utolsó kérdés, vagy egy-két kérdés, hogy azt maga mikor látta, hogy ilyen magasra fog jutni?
És sosem, ez nagyon érdekes, hogy...
Akart egyet?
Nem. Én mindig azt mondom a vállalatnál, én rengeteg embert mentorálok, fiatalokat különösen, és a Manager Szövetségnek az elnöki állását is azért fogadtam, ez egy társadalmi munka, és olyan sok időm azért nincs, mert nekem az egy célkitűzésem, hogy segítsek embereket abba, hogy jobb menedzserek, jobb vezetők legyenek, mint amit ők maguk is gondolnak, hogy lehetnek, mert velem ugyanígy ez volt. A József Walton nevezetű főnököm, ő azt gondolta, hogy belőlem jó vezető lehet. És én nagyon meg voltam lepődve. Biztos? Ő sokkal többet látott bennem. Ő volt az, aki segített abban, hogy Angliába menjek dolgozni. Nyilvánvalóan ott is az, hogy megérkeztem, hogy majd én segítek nekik az üzletben, és először mondták, hogy biztos, hogy Magyarországról jön valaki, aki segít, és utána a harmadik, negyedik napon már nem kérdezték.
Jó sok sztereotípiával kellett megküzdeni.
Igen, de sose zavart. Tehát én nekem volt olyan, hogy most nem nevezem meg egy dél-kelet-ázsiai országot, ahol kellett mennem, mert egy évig tanácsadónként dolgoztam a váton belül, jó, nem egy teljes évig, és visszaírtak, hogy hát jó, hogy a szakértő érkezik, de nincs olyan, aki esetleg nem egy volt szocialista országból érkezik, ez még a 90-es évek elején volt. Hát és én mondtam, hogy ha már ennyire szeretik, hogy én innen jövök, akkor visszaértem, hogy kérdeztem a főnököm erre, mit írjunk. Mondtam, hát akkor írjunk vissza, hogy a feleségem is jön, hogyha már ennyire. És amikor megérkeztünk, nem volt belőle semmiféle probléma, mert ezek a sztereotípiák, ezek a berögződések, ezek nagyon gyorsan leomlanak az emberek között. Csak nem szabad negatívan hozzáállni. De egy picit jobban meg kell bocsátani. És oda kell menni, bele kell állni, és az emberek között igazából nincs óriási probléma. Tehát, hogyha az ember megérti, megpróbálja meghallgatni.
Hát azért, ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor többeknek sikerült volna.
Nyilván. Én azt gondolom, rengeteg embernek sikerült, csak ugye az nem kap akkora nyilvánosságot, és ugye nyilvánvalóan döntéshozási pozícióban levő embereknek ez nehezebben megy.
Ez most tényleg a vége, de hogy valahogy úgy képzelem az életét, hogy hát azért egy ilyen színvonalon, ilyen magas pozícióban dolgozó ember szereti a luxust, szereti a jó éttermet, szereti megélni, hogy van miből megélni. Azt mondjuk el nem tudom képzelni, hogy önnek mi a nyaralás, aki ennyit utazik, az hova megy nyaralni, de...
Balatongyörökre.
Ja, igen, igen, ez egy lehetőség. Ott tudom, van egy családi nyaralójuk.
Igen, Balatongyörökre járunk, igen, folyamatosan, mert ugye imádjuk, ott találkoztam a feleségemmel 1983-ban, nem most.
Tényleg?
És ugye oda...
A nyaralóban vagy?
Egy barátom, a főiskolára egy barátom vitt le, és ott futottunk össze a feleségemmel, és akkor elkezdtünk járni, és ugye későbbiek sem a feleségem lett, és hát ugye ott építettünk egy nyaralót, és a gyerekek is, hát nekik, amikor külföldön voltunk, Györök volt a második otthon.
Jó, akkor Györök az egy ilyen fontos pont, de hogy ahogy elképzelem, csak egy pillanatra engedjen beletekinteni, hogy fölül a gépre, nyilván, nem tudom, business classon utazik első, aztán leszáll valahol, akkor szállodában lakik, vagy lakásban, nyilván Londonban lakásban inkább.
Londonban lakásban lakunk, persze.
És akkor jó szállodák, és akkor, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon magasan megélt élet?
Hát ilyen szempontból igen, és erre céloztam, hogy még ezt is nehézségként tudják egyesek és emberek megélni. Tehát itt most a Covid alatt derült ki, hogy ez mekkora csodálatos dolog lehetne, hogyha utazhatnánk. De nagyon sokszor kollégáim mondják, hogy jaj, milyen fárasztó utazni, meg a szállodákat már úgy unom. Tehát azt kell tudni, hogy ugye vagy business classon, vagy első osztályon utazunk, öt csillagos szállodában, én mindig azt szoktam mondani, hát nem ez a legnagyobb kihívás az életben. Ugye?
De nem unja?
Én nem unom, tehát én ezt a részét is szeretem. Én a szállodákat is szeretem. Amikor Hamburgban dolgoztam, egy fél évig én szállodában laktam, mert lehetett volna lakást bérelni, de inkább megállapodtam egy ilyen alacsony rátában, egy nagyon jó szállodában. Hogy én szerettem, mert rengeteg emberrel lehet találkozni.
Aha,
tehát ez egy jó dolog volt, hogy nem egy olyan magányos, hogy egy lakásba bemegyek.
És akkor lemegy a bárba beszélgetni?
Persze, igen.
Ez egy fontos. Jön az a beszélgetés magyar.
Nagyon-nagyon érdekes, mert Angliába kimentem, ugye nem tudtam, hogy itt nem szokás a vonaton meg minőt beszélgetni, és én felültem a vonatra, és akkor az még nagyon hagyományos volt itt a 91-ben, és mindenki olvasta az újságot, nem tudom, hogy azt látta, magam már nem látta. Úgy összehajtogatták az újságot, és sose láttam még ilyen picire, nagyon ügyesnek kellene, nekem sose sikerült. És én mindig felszálltam a vonatra, mondom, hi, I'm István from Hungary, how's it going? És így néztek rám az angolok, hogy ez a pali, ez honnan jött. De egy idő után látták, hogy furcsa, és ő beszélget, és akkor beszélget. Fontos, hogy az emberek egymással beszélgessenek, és bárhol.
És soha nem szorul meg a szavak tekintetében?
Én nem gondolom.
Nincsen, hogy hirtelen nem tudja, mit mondana?
Nem hiszem. Hát nyilvánvaló, hogy az ember szeret kommunikálni, akkor ez nem olyan sűrűn fordul elő, gondolom.
Köszönöm szépen, hogy eljött.
Én is nagyon szépen köszönöm. Hát én mindent lefettünk gyakorlatilag.
Hát sok minden volt, igen. Köszönöm.
Köszönöm szépen, és vigyázzon magára.
Maga is, nagyon.
Megpróbálok.